Dicsértessék a Jézus Krisztus, szép jó reggelt kívánok minden kedves Mária Rádió hallgatónak. Szeptember 26-a van, kedd 7 óra 6 perc. Mindenkinek nagyon-nagyon szép reggelt kívánunk. Ez a kedd reggeli napindító itt a Mária Rádióban. A mikrofonnál Parák Eszter és Óvári Ferenc köszönti Önöket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, jó reggelt mindenkinek.
Mindörökké, amen. Hogyha egy pici különbséget vélnének felfedezni Feri és az én hangom között, az azért van, mert írtóra 21. századiak vagyunk már itt a Mária Rádióban, mondjuk 2 év Covid után mit várunk. Feri konkrétan Komáromban, jól tudom?
Igen.
Komáromban van.
Bocsánat, én... Komáromban lakom, Győrben vagyok most.
Győrben van, interurbán átívelünk mindent, tehát Győrben van, és online csatlakozik ide be a stúdióba, ami ugye Pesten van a Gogol utcába, bármikor bejöhetnek ide hozzánk, hogyha önkéntesnek szeretnének jelentkezni, vagy hogyha csak szeretnék megnézni a Mária Rádió stúdióját, esetleg csatlakoznának az itt rendszer megtartott szentmiséghez, vagy közös imádságokhoz, akkor szeretettel várjuk Önöket itt Budapesten, a Gogol utcában. Hát lesz mindenről nagyjából, ami itt az elmúlt 3 percben elhangzott, imádságról is, önkéntességről is, és természetesen Petőfiről is, hiszen az elmúlt percekben is Petőfi verset hallhattunk, hogyha én ezt jól ítéltem meg, mégpedig, hogyha jól hallottam, akkor az ifjú László Zsolt hangján, vagy egy olyan előadó hangján, aki kísértetiesen hasonlít az ifjú László Zsoltnak a hangjára. De hát még mielőtt itt belebonyolódnék mindenféle találgatásokba, hogy kiket hallottunk, s miről, a legfontosabbat hallgassuk meg, mégpedig az evangélium igéit, és hogyha minden igaz, akkor a vonalban van már velünk Lukovics Milán, atya, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, atya.
Mindörökké, amen.
Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus egyszer egy házban tanított, amikor odajöttek anyja és rokonai, de a tömeg miatt nem tudtak bejutni hozzá. Ekkor jelentették neki: anyád és rokonaid kint állnak, és látni akarnak. Ő azonban így válaszolt: az én anyám és rokonaim azok, akik Isten igéjét hallgatják, és tettekre is váltják. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Hogyha a mai evangéliumi szakasz tömör, de annál vesebb, első hallásra Jézus hihetetlen munkabírásáról és megszállott, fáradhatatlan tanításáról tanúskodik, keresi Mária és rokonai, biztosan valamit szeretnének valamit közölni vele, vagy megbeszélni, lehet, hogy fontos is. Talán van annak is jelentősége, hogy Mária és a rokonok miért keresik Jézust. Erről egyébként Márk evangélista ír, Lukács már nem említi. Jézus egyszerűen elfoglal, hanem valószínűleg nem tetszik neki a rokonai szándéka, nem tudják pontosan, hogy Mária miért van ott, leginkább az képzelhető el, hogy valamiképpen csillapítani szeretné a feszültséget a rokonokban, vagy a rokonok és Jézus között. Azok az emberek, akik értik Isten igét, és ezt tetteikben is megnyilvánul, rokonaiknak nevezi, sőt Máriával egy lap alatt említi, tettekre váltani a tanításokat, talán ez a legnehezebb sokszor napjainkban, hiszen sokszor így értjük Isten igéjét, tudjuk is, hogy kellene cselekednünk, mégsem sikerült tetteknek váltani. Sokszor úgy érezzük, hogy talán egy egész hosszú élet is kevés a rokonsághoz. Kérem, Milán, hogyha értelmezze a mai rövid evangéliumi szakaszt.
Hát a szituáció az nagyon érdekes, és valóban egy nagyon fontos módszer az, hogy a Máté Márk Lukács evangélium van lehet általában megtalálni egy szakasznak ezeket a párhuzamait. Valóban a Márk evangéliumban hát egyenesen az szerepel, hogy a rokonok elhatározzák, hogy Názáretből elmennek Kafarnaumba, mert Jézusnak a működésének
a sűrűsége. Mert hogy itt lenémítottam mindent, amit lehetett.
Akkor egy kis zörgés után folytatjuk. Tehát az a lényeg, hogy Jézus ugye a működésének a súlypontját Kafarnaumba helyezi. Valahogy egy forgalmasabb város, mint Názáret, vagy központ itt a fekvése, és a rokonok elhatározzák, hogy érte mennek, és ha szükséges, akkor akár erővel is hazaviszik, mert az a hír terjedt Jézusról, hogy elvesztette az eszét, megbolondult. Na most, tehát, hogy amit itt most Jézus mond, az a mondat, tulajdonképpen az édesanyja füle hallatára belegondolunk, akkor azért ez egy elég jelentős visszautasítás, és itt valóban el kell azon gondolkozni, hogy akkor ez egyáltalán hogy is lehetséges, és valószínűleg Jézus nem az édesanyját utasította vissza, vagy nem arról van szó, hogy ne állt volna a rokonainak rendelkezésére, hogyha ez valóban valamit segíthetett volna nekik, hiszen például ugye egy Kleofás nevű rokonának az Emmauszi tanítványok között ő megjelent, tehát hogy azért ő neki fontosak voltak rokonai, de ez, hogy tulajdonképpen itt véget akarnak vetni az ő működésének, vagy bele akarnak szólni az életébe ilyen módon, ez nem nagyon tetszett neki. És könnyen elképzelhető valóban, hogy Mária hát a feszültséget akarta csillapítani. Tehát Jézus egyszer nem ment bele ebbe a konfliktus helyzetbe, vagy nem magyarázta a rokonainak, hogy menjenek szépen haza. Na most, hogy mire utal ez a részlet? Hát egyfelől arra, hogy a Márk evangélium megőrizte ezt a gondolatot, ezt a szóbeszédet. És ebből azért arra is következtethetünk, hogy Jézusnak a működését ezt nem kísérte egy ilyen folyamatos siker, vagy ováció. Tehát, hogy mi sokszor azt várnánk talán, hogy ha jó a szándékunk, akkor hát az emberek miért nem működnek velünk együtt, és Isten miért nem idézi azt elő, hogy hát bennünket rokonszenv, támogatás, stb. Vegyen körül. De hát Jézus, jó, azt tudjuk, hogy az ellenfelei azok áskálódtak ellene, meg beszéltek róla ezt, azt, meg az életére is törtek egy idő után. Hát, hogy ő is a rokonsága sem bízott benne, és valahogy a számukra is ez ilyen terhes kezdett lenni, hogy Jézusnak itt ilyen hírneve támad, meg azt beszélik róla, csodákat tesz, meg mond ilyen olyan dolgokat. Tehát, hogy az is nagyon fontos, hogy az ősegyház az nem tartotta szükségesnek azt például, hogy ezt a mondatot a Márk evangéliumból kihúzzák. A másolások során megmaradt ez a mondat. Nem kozmetikázták a korabeli sajtóhíreket, hogy így mondjam, vagy nem érezték szükségét azt, hogy arról beszéljenek, azt mutassák be, hogy mintha Jézust mindenhol valami osztatlan elismerés fogadta volna. Az is nagyon érdekes még, hogy ugye a Lukács evangélium, amikor keletkezett, akkor ő valószínűleg nem ismerte a Márk evangéliumot. Az keletkezett a legelőször. Mégis, hogyha összehasonlítják az okos emberek ezt a két szöveget, akkor pont azokban találnak hasonlóságot, amit Jézus mondott. Tehát itt Lukács már nem őrzi meg a körülményt, hogy ezek a rokonok miért is mentek el Kafarnaumba, viszont a mondatot azt megőrizte. Tehát ilyen jelekből feltételezik a Szentírás kutatói, hogy létezhetett egy olyan gyűjtemény, ami Jézus mondásainak a gyűjteménye volt, és amit ismerhetett Lukács is és Máté is, és hogy ez a forrás, ez a gyűjtemény, ez elveszhetett. Na hát, ilyen érdekességei vannak ennek a szövegnek, és hogy valahogy ezt a mondást, ami ott a szituációban tényleg egy kicsit ilyen visszautasítás, hogy ezt azért mégis egy ilyen fontos mondatnak érezték, és valahogy a keresztény lelkiség elmúlt 2000 évben, vagy a Krisztus követő évszázadokban, hát ebben egy ilyen lehetőséget látott, hogy akkor mi nem vagyunk lemaradva az apostoloktól. vagy nem vagyunk lemaradva azoktól, akik látták Jézusnak a csodáit, vagy a tanításnak hallgatták. De egyébként nem olyan nagyon régen egy fiatal, majd diák is föltette ezt a kérdést, hogy Jézus azokat is megváltotta, akik akkor még nem is éltek. Hát pont ugye ezek a mondatok is utalnak arra, persze sok más is, hogy Jézus megváltása az egyetemes érvényű, vagy egyáltalán a tanítása is mindenkinek szól. De például azt hiszi, Szent Ferenc is úgy gondolta, hogy hát mi milyen közel kerülhetünk Jézushoz, mint a rokonai vagy az édesanyja, és ehhez hát tulajdonképpen az kell, hogy a cselekvésünkkel megjelenítsük itt és most Jézust. Tehát ugye az, hogy Mária világra hozta Jézust, tehát az is nagyon nagy dolog, de hát ő követője is volt Jézusnak. Viszont a cselekedeteinkkel, a szavainkkal, hát valahogy mi is megjeleníthetjük Jézust, ezt vette észre a későbbi keresztény kor, és hogy igenis, akkor mi sem maradunk le azoktól, akik Jézushoz korban vagy okonságban közel álltak.
Igen, hát köszönjük szépen a magyarázatot. Én azt szeretném megkérdezni, hogy volt ez a héten a műsorszerkesztőknek, műsorvezetőknek ez a Mária Rádió által szervezett kis rendezvénye, amin nagyon sokan jelentek meg, és talán atyáik is említik, hogy egy nagyon tartalmasnak tűnő, vagy ígérkező megbeszélés volt, és az is azzá is vált azzal, hogy ilyen sokan részt vettek és hozzá is szóltak. Atyáik, hogy értékelik ezt a kis rendezvényt.
Hát ugye, valóban egy műsorkészítőnek a találkozója volt, ami abból a célból jött létre, hogy valahogy jobban bevonjuk a műsorkészítőket a jövő évi témának a tartalommal való megtöltésébe, és hát remélem, hogy a hallgatók is észreveszik, bár hát nem biztos. De Mári Rádiónak van egy éves témája, illetve lebontva egy-egy havi témája. Erre ugye egy hónapban egy tematikus napot is szervezünk, illetve az állandó műsorokban, műsorsorozatokban is, ha a téma engedi, akkor megjelenik ez a havi vagy éves vezérfonal, illetve külön műsorok is készülnek egy adott témához. Na most, hogy ezt nem mindenki veszi észre, ez egy ilyen vicces jelenet zajlott ott, hogy valaki közbeszólt, hogy hát nagyon kéne foglalkozni a Mári Rádiónak a béke témájával, és akkor mondtuk neki, hogy hát ez az idei témánk, tehát már 8 teljes hónapon keresztül ez a téma ment. Na, tehát hogy nem mindenki veszi észre ezt az éves témát, és lehet, hogy ez persze nem olyan nagy baj, de mégis ugye valahogy az, hogy van egy vezérfonal, mert hát igazából Mári Rádió az mindig a helyes keresztény élet, a lelki élet, imádság, a keresztény hívő embereknek a tanúságtételéhez. E körül forog a műsorunk mindig, de hát mégis ez a téma is kimeríthetetlen, úgyhogy emiatt is hát jó az, hogyha van egy vezérfonal egy adott évben vagy hónapban, hogy hát most e szerint közelítjük meg, ezt az oldalát vizsgáljuk annak a nagy témának, hogy evangélium szerinti élet. Na most ez segít a műsorkészítőknek, de talán segít a hallgatóknak is, hogy mégis van valami összefogó kapocs, van egy ív, ami fölfűzi ezeket a műsorokat. És azt, hogy ebbe szerettük volna bevonni a műsorkészítőket még jobban is, mint eddig, és hát végül is valóban ez nagyon desgő, ilyen szellemi mozgást hozott, tehát mindenki nagyon bevonódott, és tényleg talán dinamizálva is volt a beszélgetés, ugye kis páros beszélgetésekkel, kis csoporttal, nagy csoporttal, tehát hogy mindenki sokat beszélhetett, és ez nagyon megtermékenyítő volt.
És bízunk benne, hogy a hallgatók is majd ezt érezni és értékelni fogják, hogy itt a Covid utána háborútól feldúlt mindennapjaink után a Mária Rádió szerkesztősége is visszaáll egyfajta rendszerességre, közös imádságra és közös gondolkodásra. Nagyon szépen köszönjük Lukavics Milán atya, hogy itt volt velünk ma reggel, is elindította a napunkat, meg a lelkünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus, legyen áldott szép napja. És akkor most zenélünk egy picit, utána pedig jövünk vissza, még pedig önkéntességgel, közös imádsággal, egy kis kikapcsolódással. Kösvény muzsikáját hallottuk. Feri, kérlek, hogy meséld el nekünk, hogy miért ezt választottad a ma reggelen indításnak.
Hát ő 1898-ban, mai napon született egyébként. Zeneszerző tehetsége mellé egyébként virtuóz zongoratudás társult, személyes adottságai jellemezték legjobban zongorajátékát. Nagyon jól improvizált. A legnagyobb könnyedséggel játszott, mindig új ritmusokat és dallamokat tudott megszólaltatni. Hát különböző összejöveteleken legtöbbször azzal végződtek, hogy leült a zongorához, és a dalait játszotta néha órákon át. Úgyhogy ami még a nevéhez fűződik, hogy abban az időben, tehát a munkásságának a fénykorában vagy csúcsán jöttek be ezek a gépzongorák, amiket úgy terveztek, hogy a metronom ritmusát precízen kövesse, és a teker sebessége változtatható volt a hallgató igénye szerint, például kívánt tánc tempó elérése érdekében. Úgyhogy hát ilyen technikai újítások is voltak az ő korában. A Kék Rapszódiát hallottuk az imént, talán ezt nagyon sokan ismerik.
Igen, és hát Görsvényről beszélgettünk nem is olyan régen, egy-két évvel ezelőtt, amikor Ókovács Szilveszter is itt volt velünk, ugye az Operaház főigazgatója, a Porgy és Bess kapcsán hallhattunk itt Magyarországon róla az elmúlt időszakban. Hát bízunk benne, hogy annál kicsit nyugodtabb és békésebb kontextusban fogunk róla ma beszélgetni. Például érdemes meghallgatni a Kék Rapszódiát teljes egészében, és mást is, Görsvintől szenteljük ezt a mai napot, mármint, hogy önök otthon, mert mi azért még egy pár jó muzsikát hoztunk Görsvinen kívül is ide ma reggelre. És ugye, mint mondtam, közös imádságról, közös zarándoklatról, önkéntességről fogunk beszélgetni a következő percekben. Itt van velünk a stúdióban Heim Krisztina, szervusz, a Mária Köröknek a koordinátora, összefogója, lelke, ja, mozgatója. És hát én szerettem volna egy picit felvezetésként beszélgetni arról, hogy vagyunk, mint vagyunk, mit csináltunk, és ki futtatni oda, hogy mi tölt fel minket, amikor ilyen beköszönt az ősz, és picit szomorkássá válik az ember hangulata, és kiukadtunk volna oda, hogy például isteni jó kiránduló idő van, és milyen jó ilyenkor nem csak kirándulni, de együtt elzarándokolni ki a természetbe. Na, vegyük úgy, hogy ezt a beszélgetést megejtettük, Tisza Járpi is bekapcsolód, ott Feri is onnan Győrből, és Krisztina, te is elmondtad, hogy egyébként milyen jó együtt zarándokolni, és hát a Mária Körökkel együtt már szeptember 16-án kezdődően tartottatok egy nagyon szép zarándoklatot. Mi volt ennek a célja, és merre jártatok?
Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Ez egy csapatépítő lelkinap egybekötött hálaadó zarándoklat volt szeptember 16-án. A Mária Rádió Mária Körei számára szerveztük. Én szerintem mostantól lehet engem hallani, úgyhogy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Egy csapatépítő lelkinappal egybekötött hálaadó zarándoklatot szerveztünk a Mária Rádió Mária Körei számára szeptember 16-án. Két heves megyei településre látogattunk el, Visontára és Pálos-Vörösmartra, és a gyönyörű szép Mária kertjeiket néztük meg. Több célja is volt ennek a zarándoklatnak. A helyszínválasztás sem véletlen, kapcsolódni szerettünk volna a júliusban indult Mária kertje online adománygyűjtő kampányunkhoz. A rádió, mint mindannyian tudjuk, az utóbbi hónapokban igen komoly anyagi problémákkal kellett, hogy szembenézzen, veszélybe került a működése, és ezért arra keltük a hallgatókat, hogy egy szál rózsa árával járuljanak hozzá a rádió megmaradásához. Hát ebben a három hónapban különösen is megtapasztalhattuk a hallgatói családnak a szeretetét, az összefogását, az anyagi támogatását, és ami szintén nagyon fontos, az imáik erejét egyaránt. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy a Mária Rádió közösségeivel nem csak virtuális virágokat, hanem ezúttal valódi virágokat fogunk valódi Mária kertekbe elültetni, így édesanyánk örömére, hálából az ő gondoskodó szeretetéért, a hallgatói család szeretetéért, összefogásáért, és persze nem utolsó sorban a Mária Rádió közösségeiért, a Mária Körökért. És itt szeretném zárójelben még megjegyezni, hogy a héten még tart a kampányunk, hogyha bárki úgy érzi, hogy a rádió nemes céljához, küldetéséhez szeretne kapcsolódni, akkor ezt megteheti a www.alélekhangja.hu oldalon, vagy csekken, vagy akár személyesen is behozhatja az adományát. A további célja volt még ennek a látogatásunknak, hogy felhívjuk a figyelmet az ország északi részén található Mária kertekre is. A Mária út Egyesület 2016-ban Észak-Magyarországon 7 darab Mária kertet valósított, hozott létre. Felsorolom a településeket azért, hogyha bárki arra jár esetleg, akkor fel tudja keresni ezeket a helyeket.
Márpedig biztos, hogy sokan járnak arra, hiszen a Mária utat nagyon sokan látogatják, és biztatunk is mindenkit arra, hogy járja végig, akár csak itt a magyarországi szakaszát is, mert egyrészt csodálatosan szép helyeken vezet a Mária út, másrészt pedig egy hatalmas nagy lelki feltöltődést ad ezeket az utakon járni. És ezen a Mária úton hol találhatóak ezek a bizonyos Mária kertek?
Egy nagyon picikét távolabb esnek a Mária úttól, nem túl messze, tehát még éppen megközelíthetőek Bér, Erdőkürt, Kozárd, Nógrádsáp, Pálos-Vörösmart, Sámsonháza, Vanyarc és Visonta településeken találhatók. Hát egy pár szóban elmondanám, hogy hogyan kell egy ilyen Mária kertet elképzelni, mivel hogy van egy bizonyos koreográfiájuk. A kertbe való belépést, a megérkezést a Mária kapu szimbolizálja.
A kertben térdeplők vannak elhelyezve, mellettük akácoszlopok rövid bibliai idézetekkel, és így ezek mellett elhaladva érkezünk meg aztán a tulajdonképpeni szakrális középpontjához a kertnek, hát egy Mária szobor szokott lenni ezen a helyen. Tehát az ilyen módon a kertbe érkező zarándokok egy picikét elcsendesülhetnek, megpihenhetnek. Természetesen nem csak zarándokokat várnak ezekre a Mária kertekben. A kirándulók számára, de épp így az útkeresők számára is nagyon fontos helyei lehetnek az elcsendesedésnek, ezek a Mária kertek. Aki például még nem mozog otthonosan a templomban, az tulajdonképpen itt ezen a közbenső állomásnak tekinthető helyen a természet lágyulén találkozhat a jó Istennel. Egyébként a több célú felhasználást segítik az itt elhelyezett szalonnasütők, padok, esőbeállók, és nagyon fontos, hogy a helyiek is, ha más nem egy-egy rendezvény alkalmával használhatják, illetve használják is ezeket a parkokat.
És ugye egész nap zarándokoltatok, az első állomásotok Visonta volt. Kísért titeket, ugye egy 50 fős nagy busszal mentetek, jó sokan a Mária körökből. Volt kísérő atya, aki mellett veletek volt egész nap, és vezetett titeket?
Kírér atya volt a lelki vezetőnk, aki majd nem olyan sokára vonalban is lesz, és egy picit ő is beszámol a zarándoklatról. Már most köszönjük szépen az odaadó, gondoskodó felkészülését és a szeretetét, amivel bennünket kísért. Tehát Visontára érkeztünk, ahol Szarvas László polgármester kezdeményezésére egyébként a település faültetéssel és virágosítással kapcsolódott a programunkhoz. Nagyon örültünk, mert nagyon sok család vett részt itt ezen a szép napon és kapcsolódott a programhoz. Máriás énekekkel érkeztünk, a falu pedig frissen sült kaláccsal és nyitott szívvel várt bennünket. A köszöntők után bemutattuk a Mária köreinket, elmondtuk, hogy ezek a kisközösségek országszerte helyben tevékenykednek, és élő kapocsként szolgálnak a rádió és a hallgatók között. Tulajdonképpen ők azok, akik szívvel, lélekkel és akár két kézzel is szolgálják a lakókörnyezetükben a hitélet megerősödését. Kírer Imre atya és a helyi plébános atya, Iváncsi Balázs atya megáldották az általunk hozott szép rózsatöveket, valamint azt a 14 fát, és sok-sok virágot, amit itt elültettünk, és amit parkosításra szántak, tehát így közösen ültettük el ezeket a szép növényeket. A falu egy emberként fogott neki az ültetéshez, a polgármester is ásót ragadott, tehát egy varázslatos, szép kis program kerekedett. És aztán a Mária köröseink és a bennünket elkísérő önkénteseink is elvegyültek a falu lakói között. Hát nagyon jó volt látogatni, hogy közösen beszélgettek, ismerkedtek egymással, igyekeztünk vinni a rádiónak a jó hírét, és nagyon jó volt megélni azt, hogy kicsit mindannyian összehozott bennünket a Jézus Krisztus szeretete, illetve a szűzanya szeretete. Ezt követően a polgármester úr, aki egyébként 17 éve vezeti a települést, átkísért bennünket a másnapi búcsúra gyönyörűségesen feldíszített Szent Kereszt felmagasztalása templomba. Ott nagyon sok érdekességet osztott meg velünk. Nagyon izgalmas egyébként a templomnak a története, hogyha arra járnak, akkor mindenképpen kérjék meg őt idegenvezető, mert hihetetlenül lelkes beszámolót tartott nekünk is. Én mindezek közül egyet szeretnék kiemelni, ami számomra személyes öröm, mert hogy kiderült, hogy Takács István mezőkövesdi, egyébként ízig-vérig matyó festőművész, aki egyébként nekem nagy kedvencem is, ő volt az, akinek a freskói láthatók a falon, és már csak emiatt is érdemes elmenni ebbe a szép templomba, illetve tehát Visontára.
És Pálos Vörös Marton folytattátok a csapatépítő és zarándoklatotokat, a harmadik helyszínetek pedig a Basár volt, ahol hát nem más, mint Érszegi Márka úr él, akit itt a Mária Rádióban is jól ismerhetnek a kedves hallgatók. Tényleg óriási élmény őt hallgatni. Vele is találkoztatok valamilyen formában. Mesélj egy kicsit, légy szíves, a harmadik helyszínetekről.
Hát Nem is számítottunk rá, hogy ilyen szép kiállításban lesz részünk. Ez egy vándor kiállítás, ami aznap érkezett a településre. Hát mi már a kiállítás megnyitón nem voltunk ott, de így végig tudtuk nézni a szép anyagot. Egyébként a kiállítás anyagának összeállítását a 2021-es Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus ihlette, mert amikor a katolikus világ ellátogatott Budapestre, ugye ezt mi szerettük volna megmutatni, hogy a magyarok mivel járultak hozzá a katolikus egyház küldetéséhez, szolgálatához, művészetéhez, missziós munkájához, és ehhez kerestek akkor megfelelő helyszíneket, tárgyakat, történeteket, kérték a világ különböző részein működő nagykövetségeket, hogy gyűjtsenek az adott országban a magyarokhoz kapcsolódó történeteket, katolikus történéseket, és ezt fényképekkel dokumentálják.
És itt Abasáron is ültettetek?
Abasáron nem, Pálosvörösmarton ültettünk, és már csak azért is, mert nagyon kedves fogadtatásban volt részünk, megemlítem, hogy Bodó Csatilla polgármester nagyon kitett magáért, terül-terül asztalkámmal fogadott bennünket, egyébként ott volt Szent Mise is, és igazából akkor vált csapatépítő rendezvényé az egész történet, hiszen az eszemiszom közben egy picit be tudtak mutatkozni a közösségek egymásnak is, hiszen az ország számos pontjáról érkeztek ezek a települések, és végre egy picit megismerhettük egymást.
Tehát a Mária körös.
A végén az abasári ásutások helyszínéhez is mentetek, bár fáradt voltatok, már azt mondtad. Itt az Aba Sámuelhez kapcsolódó nagyon izgalmas ásatásokat is meg tudtátok nézni.
Igen, igen, a helyi könyvtáros kísértett bennünket. Hát itt Európában is egyedülálló feltárást végez a Magyarságkutató Intézet. Több ezer éves pénzér, még templommaradványok kerültek már elő, és hát a legfőbb kérdés, ami kiderítésre vár, hogy vajon hol temették el Aba Sámuel királyt. Nem tudom, hogy esetleg a vonalban van-e már Kírer Imre atya, dicsértessék a Jézus Krisztus atya, nagyon nagy szeretettel köszönjük.
Jó reggelt kívánunk!
És nagyon hálásan köszönjük.
Dicsértessék.
Nagyon hálásan köszönjük a gondosan és nagy szeretettel összeállított lelki tartalmat, és úgy gondolom, hogy ennek köszönhetően is egy nagyon-nagyon szép programon vehettek részt a zarándokok, és hát bízom benne, hogy a atya is jól érezte magát velünk.
Én nagyon jó, főképpen az ásatás miatt, mert a szívem csücske. Engem mindig érdekelt a történelem, és hát ez egy izgalmas ásatás. Na meg hát ugye Feldebrőn az ember járt, és ott látta Aba Sámuel egy üres sírját, és ez kérdéseket vett föl.
Atya, azt szeretném kérdezni, és ez egy picit átfogóbb kérdés, hogy nagyon fontos, hogy az ember időnként eljusson, aki csak teheti, eljusson zarándoklatra. Hogy ön szerint mit tud adni egy zarándoklata résztvevőknek? Miért fontos zarándoklaton részt venni?
Elsősorban azért, mert egységben imádkozunk. Aztán természetesen a zarándok hely, ahová a mi célállomás, ahová igyekszünk, az ottani közbenjárás, kegyelemszerzés, ez is nagyon fontos. De hát az együtt imádkozásnak óriási ereje van, és nem csak, hogy különféle kegyelmeket lehet nyerni, hanem megerősödik az ember abban, hogy nincs egyedül, mások is imádkoznak, és ebben a rohanó világban azért van olyan kapaszkodó az ember számára, pontosan az imádságban vagy a szentek közbenjárásában, ami lelkileg mégiscsak megerősíti őt, és biztonságot ad.
Igen, erre szeretnék még rákérdezni, hogy ugye egy zarándoklat az kiváló közösségépítő program, és nagyon fontos, hogy ezeknek a helyi kis közösségeknek az életét is úgy gondolom, hogy erősítette. Hogy látja ezt, atya?
Biztos. Legalábbis az én tapasztalatom, legalábbis helyben itt a plébánián, úgyhogy akik jártak velem zarándoklatra, azok már nagyon várták az újabb és újabb alkalmakat. Úgyhogy, és hiányolták, hogyha valaki hiányzott közül, tehát valóban, még ha nem is szándékoltam, de volt ebben csapatépítés, hát ez az mind kegyelem műve volt.
Mit tudna, hogyha kiemelni ebből a zarándoklatból, ami úgy igazából talán az ásatásokon kívül, amit még fontosnak tartana elmondani?
Az, hogy a szűzanya tisztelete úgy tűnik, hogy azért egyre jobban terjed Magyarországon. Ezek a, én nem is tudtam, hogy vannak már Mária kertek, és a Mária útról tudtam. És ez nagyon nagyszerű, főképpen, hogyha a Mária útról valamiféle útjelzés is mutatna, hogy erre kell menni a Mária kertbe, mert az első, a Visontait, azt nehezen találtuk meg, a polgármester úr volt olyan kedves, hogy elvezetett oda. A falu szélén van, hát jó, az embernek nehéz megtalálni, mert egy falunak több széle van, jobbra is, meg balra is. De hát az fölemelő dolog, hogy ekkora gondot fordítottak ebben a, legalábbis amit megtapasztaltunk ebben a két mennyiségben, a szűzanya tiszteletére. Igazán fölemelő volt a Visontai is, ahol nagyon tetszett a fájdalmas szűzanya kép, ami egy kőlapon, oszlopon volt elhelyezve, és hát aztán főképpen az a buzgalom, hogy amikor ott jártunk, akkor 14 stációnyi fát ültettek, tehát körbeültették, vagy körülültették fákkal a 14 stációnak a száma szerint. Nyilván ott azért gondolom, majd lesz még ebben fejlődés. Hát tehát ami pedig Pálos Vörösmarton volt, hát az pedig lenyűgöző, mert ez egy impozáns dolog.
Az biztos, hogy fejlődésre mindig szükség van. Imre atyám mit tanácsolna nekünk így a zarándoklat tapasztalatai alapján, illetve hát természetesen nyilván saját ima élete tapasztalatai alapján, hogy amikor mondjuk van egy ilyen szürkésebb nap, egy ilyen szép zarándoklat után hogyan lehet megőrizni magunkban mindazt a kegyelmet, amit kapunk akár egy közös ima után, akár egy ilyen szép zarándoklat után. Mivel tartsuk, hogy is mondjam szépen a Mária kertjeihez illően? Hát mondjuk szépen frissen ezeket a virágokat. Igen.
Hát azért gondolom, hogy csak felfrissíti a Mária tiszteletet az ember lelkében egy ilyen, nem is egy, ilyen szép hely látványa, meg hát a közös imádság. Hát azért útközben oda is, visszafele is imádkoztunk, hogy gondolom, hogy azért az egyáltalán nem hiába való az egyének lelki világára és ima szokásaira. Énekeltünk, azért van tartalma a dolgoknak, amihez vissza lehet nyúlni.
Hát akkor kívánjuk, hogy mindannyian, akik részt vettek ezen a zarándoklaton, tudják megőrizni magukban, frissen tartani a Mária rózsáit, Szűz Mária rózsáit a szívükben.
És hát szeretnénk még rendszeres csapatépítő programokat majd felkínálni a Mária köreinknek. Atyával már a tavaszi zarándoklaton elkezdtünk gondolkodni, és még egy kis kiegészítés. Nagyon nagy örömünkre Imre atya ismét csütörtök reggel 9 óra itt van velünk, illetve ő tartja a szentmisét a kápolnában, úgyhogy várunk mindenkit nagyon sok szeretettel. Köszönjük szépen, atya, hogy itt volt velünk, köszönjük a település vezetőinek, hogy lehetővé tették a látogatást, köszönjük a közösségeinknek is, hogy olyan sokan eljöttek, és így mindannyian egy nagyon szép közös programon vehettünk részt.
Nagyon igen, szépen köszönjük.
Impozáns volt, és lelkileg épített minden. Már maga a látvány, hogy ennyien jöttek el áldozatosan. Köszönöm szépen, én is, hogy meghallgattam.
Köszönjük szépen, Imre atya, hogy vezette köszönjük ezt a zarándoklatot. Jó Isten áldja meg, dicsértessék a Jézus Krisztus. Neked egyébként csak így zárásképpen, mi volt a legkedvesebb pillanatod ebben a néhány napban, vagy ebben a néhány órában, amíg együtt tudtatok lenni aznap?
Nekem nagyon megható volt, hogy a települések vezetői mennyire magukénak érezték a rendezvényt, hogy képesek voltak közösséget hozni, és hogy a mi közösségeink és az ott élők úgy egybe tudtak forni Jézus Krisztus szeretete mentén.
És a Mária köröknek tehát hogy hogyan tudjátok egy ilyen zarándoklat után fenntartani azt, hogy ők mondjuk egymás közt is egy kicsit megosztják az imádságaikat, tapasztalataikat.
Hát egyrészt a rendszeres találkozások nagyon fontosak, ugyan évente kétszer tervezünk zarándoklatot, viszont negyed évente találkozókat, ha máshol nem, akkor itt. És a szomszédolás, amit most már célul tűztünk ki.
Szomszédolás?
Hát bizony, hogy meglátogassuk egymást időnként. Ez a jövő.
Nagyon jól hangzik. És feltölt, tehát, hogy mondtam, hogy ez lett volna ugye a felvezetése, de hogy nyilván ez egy nagyon nagy munka egy ilyet megszervezni. Nagyon sok telefonálás és tehát fizikailag is, meg lelkileg is bele kell tenni ilyenkor magadat, hogy tényleg a minden résztvevő, a lelki, az egyházi, a nem tudom én, városvezetési résztvevők. Szóval ez egy nagy munka, de azért feltölt egy ilyen nap, vagy utána két napig alszol?
Hát rendkívül feltölt, és egy picit most személyes akarok lenni. Eszembe jutott, amikor én az első gyermekemet szültem, és amikor túl voltam rajta, azt mondtam, jöhet a következő. Hát egy picit most így állok én ehhez is, hogy jöhet a következő, és szervezzük a következőt.
És mi lesz a következő? Lehet-e már ezt tudni? Hogy...
Hát még nem. Nem, hazafelé beszélgettünk egy picit az atyával, több minden tervben van, nem ott a vósat szeretnénk, tehát inkább most az a cél, hogy egy picit közelebb legyen, meglátjuk.
De hogyha valaki szeretne például virágot felajánlani ezekbe a Mária kertekbe, ők is nyugodtan forduljanak Krisztinához, vagy hogyha kedvet kaptak ahhoz, hogy a plébániai életet egy kicsit frissítsék, és a meglévő imaköröket mondjuk bevonják Szűz Mária köténye alá, hogy ilyen nagyon rossz képzavarral éljek, akkor hol tudnak érdeklődni az iránt, hogy lehet ez a nagyon jó kis ima közösséghez csatlakozni,
vagy akár helyben is ilyen kis ima közösségeket létrehozni. Most az egyszerűség kedvéért talán az info@mariaradio.hu e-mail címet mondanám, bármilyen üzenet eljut hozzám, én vagyok a felelősen Mária köröknek, szeretettel várjuk az érdeklődőket, csatlakozókat.
Lukovics Milán atya mondta az elején, hogy ennek az évnek a témája a béke, itt a Mária Rádióban, de ennek az évnek a kulturális témája mi más lehetne 2023-ban, mint hogy arra emlékezünk, hogy 1823-ban született a magyar irodalom egyik legmeghatározóbb művésze, alkotója, nagy levelezője, itt van nálam is, Krisztina, tudja igazolni, tényleg nálam van Petőfi és Arany levelezése, és majd a szünetben megmutatom a zseb Petőfimet is, ami szintén mindig nálam van, úgyhogy amikor Patkós Márton és Borbély Rihárd azt mondta nekem, hogy csinálunk egy Petőfi estet, akkor kb. Az első voltam, aki megvette a jegyet, és segítettem, hogy minél többekhez eljusson ez a hír. Ebből az estből hoztam most egy rövid részletet. Patkós Márton az Örkény Színháznak a színművésze, Borbély Rihárd a Madách Színházból lehet ismerős. És mégpedig direkt egy olyan részletet hoztam, amit én azt gondolom, hogy méltatlanul leegyszerűsítve magyaráznak és tanítanak az iskolában. Szendrei Júlia hogy szerette Petőfit, és Petőfi hogy szerette Szendrei Júliát. Erről fognak nekünk beszélni és énekelni a következő percekben Patkós Márton és Borbély Rihárd, és utána pedig elmegyünk egy kicsit, hozzuk a híreket, hozzuk a programajánlókat, Katona Püspök atya elmeséli nekünk a napszentjének történetét, és utána pedig 8 órától ismét várjuk Önöket itt a Mária Rádió kedreggeli napindítójában. Úgyhogy Petőfi Sándor és Szendrei Júlia szerelméről hallunk a következő percekben.
Szendrei Júlia, napló részlet. Petőfi meghalt. El fogom hagyni nem sokára gyermekemet, hogy férjem sorsát megtudhassam. Még csak arra sem számíthatok bizonyosan, hogy őt életben találjam. Talán már régen nyugodni költözös nekem, el kell hagynom élő gyermekemet, hogy holt férjem poraihoz vándoroljak. Ha így van, mi lesz? Én belőlem. Inkább ezerszer te inkább osztanám meg ő vele a sírt, mint gyermekemmel az életet. Hogyan tudnék elérni szerelem nélkül? Olyan szerelem nélkül, mint amilyen az ő szerelme volt. Mi lenne belőlem, ha élve maradnék? Elvetődném, eltiportatnám, mint a fájáról lehervadt levél. Ki mondhatná jobban, mint én? A fájáról leszakad a levél, mindegy már akkor neki, akárhova fújja a szél. Mit is gondolnék én aztán magamban, hogy hát ha leroskadok-e nagy vállalás alatt, ha meg nem bírom ez utat tenni a legkeményebb téli időben, a legvadabb havasok között, és ott veszek el valahol idegen földön, idegen emberek között, férjem és fiam még csak nem is sejtenék halálomat. Nem csókolnám föl utolsó leheletemet senki. Síratlanul tennének le a sírba.
Örökre szeret.